A bázishatás miatt esett vissza negyedével az üzemanyag kiskereskedelem májusban, a forgalom közelít a Covid előtti időszakhoz. Budapesten tartja jubileumi konferenciáját az Energiaszabályzók Regionális Egyesülete, ennek apropóján pályázatot hirdetett a MEH. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Idén májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 12,7 naptárhatástól megtisztítva 12,3%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legjelentősebb változás az üzemanyag kiskereskedelemben volt, itt ugyanis 25,9%-kal lett kisebb az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene, derül ki a KSH adataiból. A visszaesés okairól, az ellátásról és az üzemanyagárak várható alakulásáról Grád Ottót, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát hallják.
Jelentős mértékben csökkent az üzemanyag felhasználás az elmúlt év azonos időszakához képest, ami persze nem meglepő, hiszen itt a bázis az, ami ezt a változást, ezt az extrém számot gerjesztette. Az elmúlt évben, 2022-ben a hatósági üzemanyaggár szabályozás eredményeképpen nagyon jelentős fogyasztásnövekedést tapasztaltunk az első fél évben, köszönhetően a piaci ártól jelentős mértékben eltávolodott hatósági fixált árhoz a 480 forintnak, mind benzére, mind gázolajra. Ez az extrém többletfogyasztás okozza most visszaesést. Azért, hogyha történeti áttekintést nézünk, a jelenlegi fogyasztási adatok valahol a 2020-21-es időszak hasonló hónapjainak megegyező számait mutatja, tehát igazából nagy visszaesés történetileg nincsen. Ezek a KSH adatok év per év alapon mutatnak drámai változást.
Érezhető egyébként változás akár a dízel, akár a benzin üzemanyag esetében a 2020-21-es időszakhoz képest? Látszik bármifajta különbség?
Jelentős változások nincsenek, némi visszaesés néhány százalékos tapasztalható gázolaj esetében, aminek magyarázata én azt gondolom az, hogy azért van némi stagnálás a gazdasági növekedésben, és azért ezt a gázolajfogyasztás mindig viszonylag pontosan tükrözi. Tehát ez a néhány százalékos csökkenés én azt gondolom azonban nem jelentős, tehát a korábbi évekhez képest a 22-es számokkal nem nagyon érdemes összevetni, ahogy az előbb is említettem. Amiben lényeges változás látható, az a prémium termékek esete. Benzinnél most kezd visszatérni a fogyasztás, a tavalyi évben nagyon jelentős mértékű volt a visszaesés, ami természetes, hiszen a prémium termékek szabadárasak voltak a hatósági árszabályozás időszakában is, és igen, jelentős volt a különbség a két termékcsoport árazásában. Ennek volt köszönhető, hogy 30-40%-os visszaesést is tapasztaltunk prémium benzin és gázolaj esetében. Azért ez változik, és főleg a benzin esetében azt tapasztaljuk, hogy lassan-lassan a vevők visszatérnek a prémium termékek vásárlásához, amit azért az is segít, hogy ezek a termékek sem oly drágák ma már, hiszen ha azt nézzük, hogy 570 forint környékén van az alaptermék, ehhez képest azért elfogadható áru a valamivel drágább prémium termék is.
Milyen arányban értékesítenek most prémium üzemanyagot? Ugye korábban azt mondta, hogy 10-20% közé szeretnének menni, az lenne mondjuk itt talán az ideális. Ehhez képest most hol tartanak a jelentősebb visszaesés után?
A 10%-ot azért meghaladó benzin esetében, és őszintén remélem, hogy az év végéig ez a szám még magasabbra fog nőni. Gázolaj esetében viszont lassabb a visszarendeződés, a prémium gázolaj iránt folyamatosan csökkent a kereslet, és a visszarendeződés sokkal lassabb, mint benzin esetében. Ez valahol természetes, hiszen a prémium benzinek felhasználói nem csak a nagy teljesítményű gépjárművek tulajdonosai, hanem az idősebb, a bioetanol tartalomra érzékenyebb gépjárművek tulajdonosai számára is ugye ajánlott volt az alacsonyabb bioetanol tartalmú prémium termékek időszakos vásárlása. Ez visszaesett az elmúlt évben, hiszen esetben az árak nem nagyon tették lehetővé az egyszerű vásárlók számára ezen sokkal drágább termékek vásárlását. Azt tapasztaljuk, hogy azért ebben a szegmensben is van változás, és kezdenek újra mind többen alacsony biotartalmú, tehát alacsony etanoltartalmú prémium benzint vásárolni.
Mennyire árérzékeny a piac? Azt mondta, hogy a 480 forintos hatósági ár után jelentősebben csökkent az üzemanyagok iránti kereslet, viszont akkor 600 forint fölött volt a hagyományos üzemanyag, mondjuk a benzin ára is jelentősen, vagy jelentősebben, ami utána 600 forint alá is ment. Érzékelhető, hogy ilyen 50-80-100 forintos, vagy akár azt meghaladó áresés esetén jobban nő a kereslet?
Mindenképpen árérzékeny a piac, és ez elsősorban a benzin típusú termékekre mondható el, hiszen ezen termékek alapvetően a magánszemélyek, tehát a személygépjármű tulajdonosok által vásárolt termékcsoport. Gázolaj esetében a felhasználás nagy része ugye ipari, mezőgazdasági célú, tehát a közületek által vásárolt, ahol az ár azért kevésbé lényeges, hiszen ez csak a költségek egyik eleme. A benzin esetében mindenképp sokkal szenzitívebb a piac, hiszen a családi költségvetésben viszonylag adott az az összeg, amit üzemanyagra lehet fordítani, és ha az árak magasak, akkor természetszerűleg a vásárolt mennyiség lesz kevesebb, tehát jobban meggondolják a vásárlók, a fogyasztók, hogy éppen mikor használják az autót. Jelen pillanatban, ahogy az árak azért stabilizálódtak, és most már 3 hónapja gyakorlatilag, hogy 600 forint alatt van az üzemanyag, az alaptermékek ára. Ebben az időszakban azért azt tapasztaljuk, hogy a fogyasztás azért normalizálódik, és visszatér a korábbi átlagos szintre.
És érzékelhető a turizmus hatása? Ugyanúgy, mint 20-21-ben, vagy akár azt megelőzően, jelentősebben ugrott meg a felhasználás, mint mondjuk tavasszal vagy ősszel?
Őszintén remélem, hogy így lesz, ugye a számokat még nem látjuk, hiszen azért ismert, hogy a turizmus, tehát a szabadságolási időszak egyre szűkebb, és gyakorlatilag júliusra-augusztusra korlátozódik az igazán komoly nemzetközi tranzit fogyasztás. Reméljük, hogy az idei évben azért már mérhető lesz majd az elsősorban északról délre, tehát az Adria irányába történő turistaforgalom által generált fogyasztás növekedés. Ezeket a számokat valamikor majd augusztus elején látjuk. A júniusi számokban már némileg érezhető, de igazából a pontos és mérhető változásokat majd a júliusi-augusztusi számokban fogjuk látni. Egyelőre úgy tűnik, hogy a piac stabil nemzetközi kitekintés szempontjából, tehát a kőolaj világpiaci ára viszonylag szűk sávban mozog, itt a 75-80 dollár közötti ársávban, tehát mind a kőolaj világpiaci jegyzése, mind az európai termékjegyzés árak normalizálódtak. Azt gondolom, hogy a következő időszakban, hetekben a hazai üzemanyagárakat elsősorban a forint árfolyamának változása fogja majd mozgatni. Némi gyengülés tapasztalható, aminek következtében ugye már 1-2 forintos árnövekedéssel szembesülnie kellett a vásárlóknak.
Az orosz-ukrán háború miatti dízel problémák megoldódtak? Bőségesen áll rendelkezésre az Európai Unióban és így Magyarországon is dízelüzemanyag?
Azt gondolom, hogy a probléma teljes mértékben megoldódott. Ha nemzetközi jegyzés árakból indulok ki mindenképpen, hiszen az a az időszak abszolút lezárult, amikor a dízel jegyzése jóval magasabb volt a benzinénél. Visszaállt a normál szezonális trend a piaci árakban, jelen pillanatban is alacsonyabb a gázolaj hazai üzemanyagára, mint a benziné, köszönhető annak, hogy a probléma Európában abszolút megoldódott. Természetesen azért a helyzet bármikor változhat, a piac azért érzékeny az ellátási láncban bármikor bekövetkező problémákra. Gondoljunk csak a tavalyi évre, amikor a finomítói leállások miatt egészen komoly ellátási problémák alakultak ki a régióban. Őszintén remélem azonban, hogy ilyenre az idei évben nem fog sor kerülni. A finomítói leállások, tervszerű leállások folyamatosak és remélhetők mindenféle komolyabb késedelem vagy fennakadás nélkül befejeződnek, a felhalmozott tartalékok, készletek pedig kereskedelmi készletek elegendőek lesznek arra, hogy az ellátás folyamatosan biztosított legyen. Tehát jelen pillanatban azt gondolom, hogy az üzemanyagárakat jelentős változás nem fogja érni. Ha történik is néhány forintos árváltozás, az elsősorban árfolyam által indikált.
Grád Ottót, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Budapesten tartja jubileumi konferenciáját az Energiaszabályzók Regionális Egyesülete októberben. Az ERRA kutatási díjára a hónap végéig lehet pályázni, mondta el az Inforádiónak Ságvári Pál, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnök helyettese. A kiírás célja az energiaszektor és a szabályozási terület legfrissebb kutatási eredményeinek bemutatása, melyek ösztönzően hathatnak az energiapiaci fejlesztésekre és válaszokat kínálnak az iparág aktuális kihívásaira, tette hozzá. Sipos Ildikó kérdezte Ságvári Pált.
10 év után jön haza maga a konferencia, ez a ERRA legnagyobb eseménye, aki a szabályozó taghatóságok vezetőinek az éves rendezvénye. Ez tavaly például Tbilisziben volt, Grúziában a kaukázusi kérdéskörrel foglalkozott, most azért fontos, mert a közép-európai aktuális problémákkal és kihívásokkal fog foglalkozni ez az esemény, és ez azért fontos, ugye, mert az ERRA az egy budapesti székhelyű nemzetközi szervezet, aki már 23 éve működik, és 46 országa tagja, és hát, hogy 10 év után megint Budapestre jött ez a rendezvény, ennek már, hogy úgy mondjam, éppen ideje volt.
Milyen fontos témákat fognak majd itt megvitatni, tehát melyek lesznek a konferencia fókusz témái?
2 nap és 2 téma, amely reflektál az elmúlt 1-2 évnek az aktualitásaira. Az első nap az energiakrízis, szabályozói szemmel, és ugye, mivel ez egy európai gyökerű és gázpiaci gyökerű krízis, ami aztán villamosenergiára és a többi commodity-re is átterjedt, illetve bizonyos szegmenseiben globálissá is terjedt, tehát ezért nagyon fontos levonni ennek a tapasztalatait és a jó meg a rosszabb példákat egymástól átvenni, hogy ki hogy küzdött meg az elmúlt 1 évvel, és hogy milyen nagykereskedelmi és kiskereskedelmi lépések voltak, mind a szakpolitikai oldalon, mind pedig a szabályozó hatóságok részéről, hogy így vagy úgy, de kezelni lehessen a válságot. Tehát az első nap az egy gyűjteménye lesz annak, és kifejezetten készülünk egy ilyen összefoglaló előadással, hogy a közép-európai régióban a válság megbirkózásának egyfajta ilyen gyűjteményét összegyűjtsük és megvitassuk. A második nap pedig előbbre tekintő lesz, az a dekarbonizációnak a témakörével fog foglalkozni, ami arról szól, hogy ez az energiaválság, ez milyen hatásokat hozott az energiatranzíció, az energiaátmenet területén. Ugye itt nem árulok el nagy titkot, hogy alapvetően egyik legfontosabb hatás az volt, hogy fölgyorsultak az energiahatékonysági és a megújuló energiához kapcsolódó támogatási lépések, sőt a mind a fogyasztók, mind a termelő oldalról egyre inkább az önellátásra és a megújuló energiákra van igény. Tehát egyrészt, hogy ez hogyan hatnak az energiarendszerekre, hogyan lehet jobban támogatni, és hát az egyik oldalon ugye megoldás, az újabb problémákat szül például, hogy a hálózatoknak a terhelését, rugalmasságát hogyan lehet kezelni. Ezekből szeretnénk regionális jó gyakorlatokat bemutatni, például a szlovénok, az osztrák hatóság részéről, hogy hogy vonják be az ipari fogyasztókat a hálózati rugalmasságba. A görögöknek van egy nagyon jó szabályozásuk a villamosenergiatárolóknak a bevezetésére, a franciák a biogáz és a biometán támogatják nagyon hatékony módon, ami a többi ország és a szabályozó hatóság számára hasznos lehet. Úgyhogy erről szól a második nap, erről a dekarbonizáció témakörében a jó gyakorlatokról és ezeknek a kibeszéléséről.
Ugyanakkor ezt megelőzően már Budapesten megtartották az Energiaszabályozók Regionális Egyesülete nyári képzését, hagyományos nyári alapozó képzését. ebben hogyan vett részt a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal, és mik voltak a tapasztalatok?
Ez egy kisebb volumenű rendezvény, ez a Summer School, minden évben nyáron egy nyári egyetem jelleggel megtartjuk. Itt a célközönség az új belépők, tehát akik a szabályozó hatóságnak az új kollégái, most is jött 30 fő, körülbelül 20 különböző országból, teljesen különböző háttérrel, van, aki céges világból jött, van, aki kormányzati szektorból jött, van, aki az akadémikus világból érkezett. Itt az a legfontosabb, hogy megtanulni, hogy hogyan kell szabályozóként működni, szabályozóként gondolkodni, hogy egy ilyen rendezvényen elhangzott, hogy ha valaki mindenkit boldoggá szeretne tenni, ha ne menjen szabályozónak, az menjen fagylaltot árulni. Ugye ez viccesen azt jelenti, hogy alapvetően ugye mindig valamilyen olyan döntést kell meghozni ebben a bizonyos háromszögben, hogy a fogyasztók, a cégek és a szakpolitika által meghatározó stratégiák, hogy az, tehát az egyik oldalon, ami jó, a másik oldalon az egy kevésbé jó döntésnek. Tehát ezek alapvetően mindig nehéz döntések, tehát ezt kell megtanulni egy szabályozó hatósághoz frissen belépett kollégának, és erről szól ez a Budapest Summer School, és ebben a megnyitó előadást a hivatal egyik főosztályvezetője tartotta meg.
Ugyanakkor egy kutatói pályázatról is hírt adott nemrégiben a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. Erre július 31-ig lehet pályázni. Mit kell tudni erről a kutatói pályázatról, kiknek és miért érdemes indulni rajta?
Ez a publikációkat, illetve jó gondolatokat, jó írásokat várunk, amely az energiaszabályozási világ aktuális problémáira reflektál. Tehát például olyan témákban lehet beküldeni munkákat, hogy hogyan lehet hatékonyan bevonni ipari, lakossági fogyasztókat a villamosenergia szektorba, vagy hogyan kell jól árszabályozni egy olyan magas kamatkörnyezetben, amit az elmúlt hónapokban kialakult pontosan az energiakrízis hatására. Ez különböző problémákat, nehézségeket okoz, amikor a tarifát meghatározzák a szabályozói hatóságok. Vagy például most felizzott ez a vita, hogy a villamosenergia piacok alapvetően úgynevezett energy only, tehát az energiaval kereskedünk, és nem a kapacitásokkal, ahogy az ugye a múltban történt, és arról szól ez a vita, hogy például most megint visszahozni ezt a fajta kapacitáskereskedelmet, ennek az előnyeit, hátrányait egy publikációban összeszedve. Tehát, hogy alapvetően olyanoknak a jelentkezését várjuk, akiknek van az energiaszektorban már valamilyen szintű ismerete, és érdeklődnek ezek a témák iránt. Előszeretettel várjuk az egyetemisták, akadémikusok, doktoranduszok jelentkezését, akik ezekben a témákban megnyilvánulni szeretnének. Akinek a pályázata megfelelő, az bemutathatja az októberi konferencián, és meghívást kap a várban rendezendő gálavacsorára is.
Említette azt, hogy a nyertes pályamunkát bemutathatják majd a budapesti konferencián. Itt arra gondolt az Energiaszolgáltatók Regionális Egyesületének jubileumi konferenciájára, amelyet majd október 9-én, illetve 10-én tartanak Budapesten.
Így van, a 20. konferencia, az ERA-nak a 20. konferenciájának a eseményére gondoltam, ennek a második napján kerülhet bemutatásra a legjobb pályázatoknak a köre.
Ságvári Pált, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnökhelyettesét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A Klímapolitikai Intézet igazgatója szerint Magyarország nem lesz Európa akkumulátor lerakata. A szabályozás szerint ugyanis az elektromos autók akkumulátorát abban a tagállamban kell visszagyűjteni, ahol azt átadják a végfelhasználónak, vagyis az autó megvásárlójának. Litkei Mátét Sipos Ildikó kérdezte.
Július 1-től lépett életbe ez az úgynevezett EPR rendelet, magyarul kiterjesztett gyártói felelősség rendeletnek is mondhatnánk, amely nagyon sok termékre egyébként meghatározott célszámokat ad meg, és ezeket a célszámokat határidőhöz is köti, tehát itt nem csak az akkumulátorról, hanem például a gumiabroncsról, különböző gépjármű alkatrészekről, elektromos, illetve elektronikus berendezésekről beszélünk, csomagolóanyagokról, de valóban itt az akkumulátorgyártás az, ami leginkább fókuszba került az elmúlt időszakban, és ennek kapcsán végeztünk egy elemzést, amelyben megnéztük mind a hulladék irányelv, mint pedig az akkumulátor irányelv azon részeit, amelyek meghatározzák, hogy mi történik az életútja végét elérő akkumulátor termékekkel. Az fontos leszögezni, hogy a gyártó fogalma eltér a jogi környezetben a köznapi értelembe vett gyártó fogalmától. A jogszabálygyártónak nevezi azt a jogi vagy természetes szemét, aki forgalomba helyez egy adott terméket, és ennek praktikus oka az, hogy képzeljük el, hogy mondjuk Portugáliában gyártanak egy terméket, és Magyarországon valaki ezt forgalomba helyezi, a kiterjesztett gyártói felelősség értelmében mondjuk azt a csomagoló anyagot, azt a PET palackot vissza kellene szállítani Portugáliába, hogyha csak valóban a gyártó tudna ez esetben eljárni. De hál' Istennek a jogszabály nagyon egyértelműen fogalmaz, és a gyártó kifejezés alatt a forgalomba helyező is értendő, így tehát az felelős az adott hulladék visszagyűjtésért, majd az újrahasznosításnak a lebonyolításáért, aki forgalomba helyezi, és a végfelhasználónak értékesíti ezen termékeket. Ez nem jelenti azt, hogy az adott gyártónak kell személyében eljárni az adott országban, megbízhat harmadik entitást, létrehozhat erre egy külön jogi személyiséget, vagy akár az adott ország állami hulladékgazdálkodási szervét is megbízhatja. A jogszabály csak azt határozza meg, hogy köteles erről gondoskodni, és köteles ennek a költségét állni. Tehát praktikusan ez azt jelenti, hogy az itt legyártott akkumulátorok valamilyen gépjárművekbe beépítésre kerülnek, mondjuk forgalomba helyezik Németországba, és mivel Németországba került forgalomba, ezért majd a német forgalomba helyező jogi személyiség kell, hogy ezzel a tönkrement akkumulátorral, vagy életidejének végét elért akkumulátorral valamit csináljon.
Ez annak köszönhetően lesz így, hogy életbe lépett június 1-től a kiterjesztett gyártói felelősség rendszere, röviden az EPR rendszer, vagy ez már korábban is eldöntött volt, hogy ez így lesz?
Már a most kialakult működő gyakorlat is az, hogy ez sokkal decentralizáltabb, és sokkal inkább a hulladék keletkezésének a helye a meghatározó, nem pedig a gyártás helye. A mostani kiterjesztett gyártói felelősségi jogszabály ezt csak egyértelműbbé teszi.
Litkei Mátét a Klímapolitikai Intézet igazgatóját hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!